Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, amely megírva található Malakiás próféta könyvének 3. fejezetében a 6. verstől a 12. versig a következőképpen. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be raktáramba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamba, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtök határa. Mondja a seregek ura, boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy az, aki felszólítasz bennünket, hogy térjünk meg hozzád, újuljon meg a mi életünk, hogy meggyógyuljunk, és egészen a Tieid lehessünk. Bocsásd meg a mi kétfelé sántikáló életünket, bocsásd meg sok rendetlenségünket, engedetlenségünket, hogy valóban nem tartjuk meg parancsolataidat, ahogy megvádoltad akkori népedet, Izraelt is. Tudjuk, hogy nem azért vádolsz bennünket, hogy elítélhess, hanem azért vádolsz meg bennünket, hogy felismerve bűnünket, megtérhessünk hozzá. Áldunk ezért a kegyelmes lehetőségért, köszönjük, hogy válaszolsz a kérdéseinkre. Köszönjük, hogy szóba állsz velünk, hogy van még szabad hozzánk. Uram, olyan sokszor átéltem, hogy nem vagyok méltó, hogy megszólíts engem, hogy beszélj velem, és köszönöm, hogy mégis újra és újra átélhettem kegyelmedet, azt a mélységes szeretetet, amivel fel akarsz emelni, meg akarsz tisztítani, meg akarsz újítani, és magadhoz akarsz egészen téríteni. Engem is, és mindnyájunkat. Hála legyen neked ezért, Úrunk. Amen. Szeretett testvéreim, ma este talán a legfontosabb kérdés kerül elénk. Bár Isten azzal kezdi, hogy én nem változom. Nemrég hallottam egy olyan újabb teológiai elgondolást, ami teljesen igellenes és hamis, hogy az Isten is változik. Igen, a 21. század embere szeretné a saját képére formálni az Istent. De hát ez képtelenség. Isten örökké való. Egy örökké való személyiség. Egy szent, változtathatatlan, változatlan Isten, ahogy az ige mondja, hogy benne nincs sem fénynek, sem árnyéknak változása. Ő örökké ugyanaz az Isten. És tudjátok, ez a jó, hogy ő nem változik. Őt mindig tudjuk. Igaznak, szentnek, tökéletesnek. És ami megkoronázza Isten lényét, őt tudhatjuk a szeretet Istenének. Sőt, János egész egyszerűen azt mondja, Isten a szeretet. És milyen jó, hogy ő nem változik. De azt mondja az Úr az ő népének, hogy ti sem változtatok, most is csak Jákob fiai vagytok. Jákob fiai. Hát nem Izrael, hanem Jákob fiai. Isten ezzel nagyon komoly üzenetet mond. A megtéretlen ember örökösei vagytok. Testvérek, a hitet nem lehet örökölni. A hívő embernek nem születik hívő gyereke, neki is meg kell térni. Minden nemzedéknek újra és újra, ha valaki ismeri a Szentírást, láthatja, hogy Isten minden nemzedéket megszólít. Minden nemzedéket hív magához, minden nemzedéket meg akar téríteni önmagához, az atyai házba, hivatalos vagy. Mindannyian hivatalosak vagyunk az Isten atyai házába, ahonnan eljöttünk. Kivétel nélkül mindenki tékozó fiúvá lett, és ott hagyta az atyai házat, és ő vár vissza bennünket. Ti sem változtok, mondja, Jákob fiai vagytok. De ki is volt ez a Jákob? Mit is jelent az a szó, hogy Jákob? Azt jelenti, hogy sarokfogó, elbotlató, csaló. Hát nem valami szép név. És tudjuk, hogy Jákobnak ilyen is volt a jelleme. Amit tett Ézsóval, ahogy menekülnie kellett, Istennel is csak üzletet akart kötni, ha ruhát adsz nekem, ha eledelt adsz, és visszahozol erre a földre, akkor te leszel az én Istenem. Micsoda pogány gondolat, hogy ő szab feltételeket az Istennek, ha ezt teljesíted, akkor te leszel az én Istenem. Na hát, ez van a mi szívünkben, a Jákob féle ember mind ilyen. Tehát a meg nem tért ember szíve így viszonyul az Istenhez, hogy feltételeket még hozzá, hogy tegnap mondtam, üzleti feltételeket szabad Istennek. De csodálatos ám a mi Istenünk, mert most komolyan mondom, a szeretet az mindig leleményes. Az igazi szeretet az mindig leleményes. És Isten tényleg olyan csodálatos módon leleményes Isten, hogy megleli mindig annak a módját, ahogy megszólít egy ember. Tehát olyanok vagytok, mint Jákob, mondja ennek a nemzedéknek, Malakiás proféta által, ti sem változtatok meg. Csalók vagytok, becsapjátok magatokat is, és meg is vádolja őket, hogy hát engem is be akartok csapni, de vajon be lehet-e csapni az Istent. Olyanok vagytok, mint Jákob, nem tartjátok meg a rendelkezéseimet, mondja az Úr. Tehát nem tartjátok meg a törvényt, a mózesi törvényt, a mózesi rendelkezéseket, amelyeket adtam néktek, nem tartjátok meg. Márpedig aki nem tartja meg a törvényt, az törvényszegő, márpedig aki törvényszegő, az bűnös. Tehát ezt lobbantja a szemükre az Isten. Aki az útmutató szerint olvassa az igét, az ma találkozhatott azzal a rettenetes történetnek egyetlen csattanójával, hogy Jákob azt mondja, menjünk fel Bételbe, mert oltárt akarok építeni ott az Úrnak. Miért mondja ezt Jákob a családjának, a fiainak, akik rettenetes dolgokat vittek véghez, a sikemi vérfürdő, valami iszonyatos módon lemészárolták Sikem városának a férfi tagjait, és akkor Jákob elkezdett gondolkodni, hogy mi van a családommal. Képzeljétek el, hogy ez a Jákob már megtért, már új nevet kapott. Mert aki megtért, aki Istenhez megtér, mindig egy új nevet kap. És azt a nevet kapta, hogy Izrael. És ez az ember döbbenten látta, hogy a fiai gyilkosokká lettek. Rettenetes dolgot vittek véghez, és elkezdett gondolkodni. Hát mi van az én gyerekeimmel? Mi van az én fiaimmal? És azt mondja egyszer csak nekik, hányjátok el a közöttetek lévő idegen isteneteket. Hogyan? Egy hívő ember házában idegen istenek voltak, pogány bálványok. És Jákob elássa a tölgyfa alatt ezeket a bálvány isteneket, meg az amuletteket, a fülönfüggőket, amelyeket gondolom kicsit szégyenkezve az apjuk előtt odaadtak neki a fiai. aztán mentek Bételbe, az Isten házába oltárt építeni, és áldozatot bemutatni az Istennek. Jákob ki akarta engesztelni, mert tudta, hogy az Isten haragszik a házanépére, a családjára, a fiaira, mert rettenetes dolgot tettek. Itt is azt mondja, csalók vagytok, nem tartjátok meg a rendelkezéseimet. Ha az ember belolvas Jeremiás próféta könyvébe, a 7. fejezetből szeretnék pár igeverset felolvasni, amikor Isten megharagszik nagyon Izraelre, mert bálványimádókká lesznek, idegen isteneket tisztelnek, elhagyják az Urat, eltávolodnak tőle. Azt olvasjuk itt a 7.16-ban, az Úr mondja Jeremiásnak, a prófétának, te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérlej engem, mert nem hallgatlak meg. Nem látod, mit csinálnak Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin? A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének, és ital áldozatot mutassanak be más isteneknek. Ezzel bosszantanak engem. És azt mondja az Úr, vajon nekem okoznak bosszúságot, vagy maguknak? Mert amikor az ember a bűneivel Isten haragját vívja ki, akkor tulajdonképpen magának okoz bosszúságot, mert az isteni harag nehezedik az életére. No, de hát akkor most ez a szeretet Isten, aki ilyen haraggal fordul a saját népe felé. Hát testvérek, azért teszi, azért mondja, hogy megmentse a saját népét. Láttátok, mivé lett Jákob családja? Csak azért, mert idegen istenek voltak közöttük. Komolyan kellene venni, hogy a társadalmi bűnözés, az a mérhetetlen nyomorúság, erkölcsi nyomorúság, amiben vergődik ma az egész Európa, vergődik a mi népünk is, a rettenetes sok válás, az a sok-sok házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, ami áthömpölyög a társadalmunkon, miért van vajon? Mert elhagytuk Istent. És aki elhagyja Istent, az nem hiszi el, de az ördög támadása alá kerül, védelem nélkül marad. Egyszerűen védetlen lesz az az ember, aki hátat fordít az atyai háznak, aki idegen isteneket, mert beengedi a sátánt az életébe, és többé nem ura a saját indulatainak, érzelmi világának, akaratának, elsodorja őt az engedetlenség és a bűn. Nem tartottátok meg rendelkezéseimet, mondja az Úr, és aztán itt elhangzik, térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek. Ez az egyetlen megoldás, testvérek. És akkor védett lesz az élete. Nem kell szépítgetni a dolgainkat. Mindenkinek megvan a maga engedetlensége, bűne, és most így mondom, és komolyan, vegyük komolyan, mindegyikünknek meg akarja Isten mutatni, miből kell megtérned. Még meg is kérdezik arcátlanul, miből térjünk meg? Hát aztán Isten megmondja nekik, miből térjenek meg. De most te is vedd a szívedre azt az isteni szeretetből fakadó felszólítást, hogy térj meg. Mert mit is jelent ez? Mikor az édesatya azt mondja a távolra került fiának, hogy gyere haza. Olvastam egy kis történetet. Egy 18 éves kislány úgy döntött, hogy elege van az édesanyjából, az özvegy édesanyjából, és ő önálló, szabad életet akar élni, elköltözött egy másik városba. És ott kicsapongó életet élt, és nagyon lezüllött. Az édesanyja hallotta kézen közön a leányáról szóló kósza híreket, és igen szenvedett. Aztán eltelt 2 év, és az édesanyja nem bírta tovább. Fényképet készítetett magáról, és a fényképekre ráírta, hogy szerető édesanyád vár haza. Elment abba a városba, ahol a leánya lakott, és minden szórakozó helyen, minden bárba kiakasztotta ezt a képet, hogy szerető édesanyád vár haza. Pár nap múlva ez a kislány testileg, lelkileg összetörve, minden ábrándjával meghasonulva, kiégve, zokogva borult az édesanyám nyakába. Igen, így vár minket haza, ami szerető mennyei édesatyánk. Ő is kitette a képét. Kitette a képét Jézus Krisztusban. Így mondja az ige. Jézus Krisztus arcán ragyogott fel Isten dicsőségének ismerete. Vagy a másik helyen azt mondja, ő Isten lényének képmása. Igen, Isten kitette az ő képét ebbe a világba. Jézus Krisztusban, a szeretett fiába. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványainak, aki engem lát, látja az atyát. Hát nézzünk fel Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére, és lássuk meg, hogy benne, általa Isten elküldte nekünk a meghívót. Gyermekem, jöjj haza! Ezért jött Jézus. Az Ószövetségben így szól az Úr az engedetlen népe felé. Egész nap kitártam karomat a lázadó nép felé. És nekem erről az ígéről mindig a Golgota Krisztusa jut eszembe. A megfeszített kitárt karok, amelyekkel átöleli az Úr Jézus által ezt az egész világot az Isten. Megbocsátottam, hazajöhetsz. És csak ezért jöhetsz haza, mert megbocsátottam Krisztusért. És a tékozó fiak sokszor elindulnak haza. És micsoda boldog találkozás, mikor az atya átölel az ő drága bocsánatával. Felment, megújít és felemel, kiemel a disznóvájum elől, és visszahelyez az Isten fiúi méltóságotba. Mert ezt akarja az Isten. Ezért kötött szövetséget Ábrahámmal, ezért kötött Mózes által szövetséget Izrael népével, és mit látunk? Nem törődnek vele. Nem tartják meg a rendelkezéseit. Élnek úgy, ahogy a többi pogány, mert azt hiszik, hogy ők akkor lesznek boldogok. Majd akkor megvalósítjuk. Majd mi megvalósítjuk a földi paradicsomot. Úgy, ahogy Heine írja az írásában, hogy mi itt akarunk boldogok lenni. Van itt cukorborsó, mirtusz és rózsa elég, a mennyet átengedjük az angyaloknak meg a verebetnek. Mondta cinikusan ez a német költő, aztán mikor Párizsban, a gerinc tuberkulózisában szenvedett, már menni is alig tudott. Egyetlen sétája volt, hogy elsétált a Louvre-ba, és ott leült a Vénusz istennő szobra alá. És aztán megvallotta töredelmesen az Istennek, hogy egész életemben ezt az istennőt imádtam. Összetölt a szíve, és bocsánatot kért Jézus Krisztustól. Azt a verset írta, hogy Lauton összetörve, Krisztus szikla törte össze. Igen, milyen csodálatos az Isten, és akkor ő megtér, ez a lázadó, Isten ellenes költő, összetört szívvel, megáll a Krisztus előtte. És ő is hazatalált. Testvérek, nem lehet olyan mélyre kerülni, hogy onnan haza ne lehessen találni. Bár sokszor éppen a tékozó fiú történetének a másik felét nem szoktuk elmondani. Pedig akik itt vagyunk a templomba, lehet, hogy már sokkal inkább hasonlítunk az otthon maradt fiúra, mert lehet, hogy egyszer hazamentél. Lehet, hogy egyszer rendezted a bűneidet, és az atya visszafogadott. Csak nem váltál le olyanná, mint az otthon maradt fiú, aki zúgolódik, aki lázadozik, akinek a szíve messzebb van, az atyától, mint a tékozó fiú szíve. Vajon nem ilyenek vagyunk mi sokszor megfáradt, megkeseredett, kihűlt szívű keresztények? Milyen a szíved? Milyen Isten iránt a szíved? Na hát ilyen kihűlt, ilyen követelőző, lázadozó, ahogy ő mondta az apjának, te soha nem adtál nekem semmit. Döbbenetes, nem? Otthon van, az apjának dolgozik. Ott van az atyai házban. És te soha nem adtál nekem semmit. És erre azt mondja a fiának az apa. Fiam, te mindenkor velem vagy. Mindenem a tiéd. Na, értitek? Nekünk szól. Nekünk szól az Isten. Megfáradt, megkeseredett hívőknek, akik már nem emlékeznek arra, hogy mit kaptak az atyától. Ebből is meg lehet, és meg is kell térni. Hát mindenem a tiéd. Értitek? Élhetnél az atyai ház jogaival. Élhetnél az atyai ház ajándékával, örömével, a Krisztussal való közösség drága ajándékával. Miért nem élünk vele? Mert leterhelnek bennünket a dolgok. Mert engedetlenek vagyunk. Mert eltávolodtunk a szívünkből, az Istentől. Itt abban fejezi ki az Úr az ő válaszát. Miből térjünk meg? Mondják cinikusan az úgynevezett hívők, a vallásosok, akik nem éppen Izrael állapotában vannak, hanem sokkal inkább a Jákob állapotában. Miből térjünk meg? És Isten nagyon furcsa dolgot mond nekik. Azt mondja, nem hozzátok be a tizedet és a felajánlást a házamba. Ó, hát Istennek erre van gondja, hát a tizedre. Hát ez a probléma. Talán ez törvényeskedés, nem? Ha ma mondjuk a híveinknek, hogy Isten a tizedet kérte Izraeltől, akkor azt mondják, ó, hát ez az Ószövetség, ez törvényeskedés. Valóban, valóban, nem kell nekünk törvényt csinálni a tizedből, ez igaz. De mit akar akkor mégis az Isten? Hát tudjátok, mi volt ez a tized? Áron fiai, a papok, a léviták nem kaptak részt Izraelből. Ők nem kaptak földeket. Isten úgy rendelkezett, hogy az egész nép, Izrael, adjon mindenki a maga terméséből tizedet, és abból tartják fenn a templomot, a papokat, a rabikat, az egész isteni szolgálatot, az isteni tiszteletet. Tulajdonképpen, amikor ők nem adták meg a tizedet, akkor azt kockáztatták, hogy megszűnik az Isten tisztelet. Nem tudják eltartani a papokat, nem lesz, aki bemutassa az áldozatot. Tehát Isten megint nem önmagáért, nem neki kellett a tizet, hanem az ő szolgáinak kellett. És a népnek, hogy megtartsák az Isten tiszteletet, hogy zengeljen az ének a templomba, hogy égjen a tűz az oltáron, hogy bemutathassák az áldozatot, hogy átéljék Isten szeretetét és bocsánatát. De hát erre nem akartak áldozni. Hogy fordíthatjuk le ezt mai nyelvre? Mit is akart ezzel Isten? Nem neki van erre szüksége, nekünk. Nekünk, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Ha megszűnik az igeérvetés, ha megszűnik az Isten tisztelet, a bűnökért való áldozat, Izrael elszakad az ő urától, elszakad az ő szövetséges Istenőtől, egyszerűen ugyanolyan lesz, mint a többi pogány. Ha a nép nem hajlandó az Isten által elrendelt áldozatot meghozni azért, hogy Izraelbe szóljon az ige, akkor nagy bűnt követel saját maga ellen. Mai gyülekezeteinkben is sokszor Nagyon szépen fenntartjuk. Hát ez a templom is csodálatos. A külsőségben minden csodálatos. De vajon szorongat-e bennünket a mi népünk lelki állapota, üdvössége, Istennel való kapcsolata? Vagy megelégszünk ilyen belterjes gondolkodással, és elfelejtjük a missziói parancsot? Mert tulajdonképpen amelyik gyülekezet, amelyik egyház nem misszionál, hanem ilyen belterjessé válik, annak meghidegül a szíve. Az el fog távolodni Istentől, mert hiszen nem tartjuk meg az ő legfontosabb parancsát, a szeretet parancsát, hogy vigyük mások felé, vigyük a népünk felé az Isten igéjét, az életüzenetét, az életigéjét. Nagyon fontos. Azt mondja itt, a teljes tizedet hozzátok be. A teljes életet adott oda. Nekünk Isten nem a tizedet kötötte a szívünkre, hanem azt, hogy tedd magadat teljesen oda. Mármint az Isten kezébe. Térjél vissza haza. Ne csak félj, hanem egészen térj haza. Mert Isten így mondja a megtérésre, hogy jól értsük. Izrael, ha meg akarsz térni, hozzám térj meg. Hát ez a megtérés. Isten nélkül éltem, most Istennel fogok élni. Istentelen voltam, most istenes ember lett belőlem, mert megismertem az én drága mennyei atyámat, kinek egyetlen célja van, hogy a gyermeke légy, és megajándékozhasson az örök élet drága ajándékával. Ez az Isten célja. Ezért lobbantja a szemükre. És akkor most visszatérek a tegnapi ígére, amikor azt mondtam, hogy Isten nem akar ügyeltelni velünk. És most ő akar üzletet kötni velem. Figyeljetek meg, milyen különös, hogy mit mond nekik. Tegyetek próbára engem, hitvány gyermekeim. Hát nincs annyi hitetek? Azt gondoljátok, hogy ha azt a tizedet behozzátok, akkor nem lesz mit ennie a gyermekeiteknek? Azt gondoljátok, hogy akkor éhen fogtok halni? Tényleg azt gondoljátok, hogy én ezt hagyom? És akkor azt mondja, tegyetek próbára engem. Hozzátok be a tizedet, majd meglátjátok, hogy milyen gyönyörűséges országra lesztek. Hát ilyen az Isten. Amikor a Úr Jézus beszél a gazdag ifjúval, és azt mondja neki, hogy add el minden vagyonodat, oszd el a szegényeknek, te pedig gyere és kövess engem. Erre nagyon megszomorodik, mert nagy pénze, hatalma volt, és elmegy. És akkor az Úr Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy milyen nehezen mennek be a gazdag az Isten országába. És akkor Péter azt mondja, hát akkor kicsoda üdvözöl? Ha ez a jó vallásos gazdag ember nem üdvözöl, akkor ki fog üdvözülni? És akkor Jézus világosá teszi, hogy akik elhagyták ő érte a családjukat, a gyermekeiket, a szüleiket, a házaikat, azt mondja Péter apostol, és akkor mi lesz nekünk? Figyeljetek, ugye, hogy kijön belőlünk. Na és Uram, mi elhagytunk mindent, és akkor mi lesz nekünk? És olyan csodálatos, hogy az Úr Jézus nem teremti le. Lehet, hogy én leteremtettem volna. Ő nem teremti le. Azt mondja neki, hogy százszorosát kapjátok vissza ebbe a világba is házakat, gyermekeket, testvéreket, és az eljövendő világba pedig örök életet. Hát hol kapott Péter apostol házakat? Hát testvére, ha Péter apostol megjelent valahol a római birodalomba, ott azt gondolom, összetörték egymást az emberek azért, hogy az ő házukba szállhasson meg. Olvassátok el, Pál apostolnak mindenütt nyitott ajtók voltak, paloták nyíltak meg előtte. Nem hagy bennünket. Tehát nincs ennyi hitünk. És akkor Isten azt mondja, hát ha ennyire anyagiasak vagytok, ennyire nem hisztek bennem, hát akkor tegyetek próbára, majd megmutatom nektek. De ebből megint csak azt mondom, nem lehet üzletet csinálni, de megérthetjük, mert az Úr Jézus mit mondott? Mit aggodalmaskodtok? Mit kérdezgetitek, hogy mit együnk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk? Mindezt a pogányok teszik. Nektek van mennyi atyátok. Ugye a madarak nem vetnek, nem aratnak, csűrbet se takarnak, de a mennyei atyátok eltartja őket. Nézzétek meg a mező liliomát. Salamon a legnagyobb dicsőségében se öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ti kicsiny hitűek. Hát nem sokkal drágábbak vagytok a ti mennyei atyátoknál. Erről van szó, testvérek, és ezt lobbantja itt a szemükre. És közben értitek ezt a párbeszédet? Szereti őket, de megmondja nekik. Meg kell térnetek. Hozzám kell térnetek. Vissza kell jönnötök. És most hadd mondjam, nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a dolgokat. Van egy olyan megtérés, amire azt szoktuk mondani, az a nagy megtérés, amikor az ember valóban a hitetlenségéből, istentelenségéből megtér Istenhez. Ez a nagy megtérés, ennek meg kell történni, különben soha nem lehetek Isten gyermeke. De aztán sokszor meg kell térnünk olyan dolgainkból, olyan engedetlenségeinkből is, amire az Isten igény rámutat az életembe. És ha én ezt nem teszem, akkor megy tönkre a hitem. Ha én engedetlen életet élek, és nem engedelmeskedek az Isten igéjének, rendelkezésének, akkor tönkre fog menni a hitem. El fogok távolodni az Istentől. Pál apostol azt mondja, nem élhettek úgy, ahogy eddig pogány létetekre éltetek. Most nagyon szomorúan tapasztalom, hogy azért konkrét dolgokról is beszéljek, nagyon szomorúan tapasztalom, hogy sokszor magukat hívő kereszténynek mondott fiatalok is csak úgy összeállnak. Milyen alapon? Megkérdezem tőlük, akkor azt mondják, hogy hát Pista bácsi, ma mindenki így csinálja. Ja, hát igen, ha ezt meg, hát ha világi ember vagy, akkor jó, akkor nem szólok egy szót sem, de ha magadat hívőnek mondod, akkor miért nem hiszed el, hogy a te házasságod, a te kapcsolatod akkor lesz boldog, ha az Isten szerint rendezed, vagy olyanok vagyunk, mint Ézsau, hogy minek nekem az atyai áldás, minek nekem az Isten áldása a házasságomra, meg vagyunk mi annélkül is. Aztán sorolhatnám ezeket a dolgokat. Hát ne gondoljuk, hogy Isten megváltozott. Én nem változtam, mondja az Úr. Igen, ő a 21. század erkölcsiségét nem fogadja el, és ő nem fogja átírni a kőbe vésett 10 parancsolatot. Ezt ne várja az Istentől senki, mert ez soha nem fog megtörténni. Nekünk kell hozzátérni, nem ő fog mi hozzánk lesüllyedni. A Szent Isten nem fog hozzánk mi erkölcstelenségünkbe lesüllyedni, hanem minket akar felemelni. És én tudom, hogy vele, a vele való közösségbe a házasság gyönyörű. 52 évet csinálom, én tudom. Ott van Krisztus velünk, és 52 éve boldog házasságba lehet élni. Nekem ezt nem mondják, hogy egyik nap ezzel, másik nap azzal, meg ez a boldogság. Ilyen nincs. Isten egyet adott mindenkinek. Tessék az ujján kiszámolni. 50% férfi, 50% nő születik. Hát akkor senki nem akarhat magának többet. És egyáltalán az élet többi területén is. Nem akarjuk betartani azokat a szabályokat, mert azt mondjuk, hogy egy vállalkozó, aki templomba járó ember, azt mondja nekem, hát tiszteletes úr, ha én betartom a törvényeket, akkor én tönkre megyek. Én nem tudom. Én csak egyet tudok. Ha az Isten törvényét nem tartom be, akkor tönkre megyek. Az biztos, hogy akkor tönkre megyek. Ha én nem az Istennel élek, akkor biztos, hogy tönkre megyek. házasságunkba, és így tovább. És itt azzal szeretném befejezni, mert ebbe a levél, ebbe a proféciába csodálatos ígéretek vannak. Mesiás ígéret. Mert mindazok a dolgok, amiről én beszéltem, itt, aki bibliás hívő ember, az nagyon jól tudja, hogy a 10 parancsolatot nem lehet betartani. Az Úr Jézus meg is mondta a zsidóknak, közületek, senki sem tartotta meg a törvényt. Akkor minek adta? Pál megmondja, Krisztusra vezérlő mesterünk. Miután megtapasztaltam, hogy nem tudom megtartani a törvényt, jön Jézus, és azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Befogadod a szívedbe az Urat, ő fogja betölteni benned a törvényt, ő fog erkölcsössé tenni, ő fogja tisztává tenni a gondolataidat, ő fog kitakarítani mindabból a tisztátalanságból, ami Isten előtt ítélet alatt van. És ezt élem át, testvérek. Bármi megkísért, megtámad, ott van az én Uram és megvéd. Mert élet közösségben vagyok vele. Ezért védelem alatt vagyok. És azt mondja itt az Úr nekik, hogy majd megvédi a mezőiket a sáskától, meg az ördögi támadástól is. Itt a harmadik fejezetben azt mondja az Úr, hogy én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyottok, a szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura. Tudjuk, ez 400-valahány évvel volt Jézus megérkezése előtt. És elhangzik, hogy jön már a szabadító, jön maga az Úr, jön az útkészítő, keresztelő János, és megszületik Jézus Krisztus. És ez a megoldás. Krisztusban térhetek meg, Krisztusban szabadulhatok meg, Krisztus által lehetek Isten gyermekévé. Nemzedékünk másik nagy problémája, azzal fejeződik be a könyv, hogy megígéri az Úr, hogy valóban jön a Messiás, jön Krisztus, és itt azt mondja, én pedig elküldöm hozzátok Illés profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Testvérek, itt van a másik nagy bűne a mai nemzedéknek. Egymással szemben állunk. A fiatalok az öregekkel, öregek a fiatalokkal, egyszerűen szembeállunk egymással a családokon belül, megosztottságban, fájdalmat okozunk egymásnak. Mert miért? Mert nem élünk úgy. Nem élünk úgy, ahogy Isten elvárná tőlük. Na hát ebből is meg kell térni. Hogy ítélettel ne sújtson azt a nemzedéket, amelyik nem tud szeretetben együtt élni. Atyák szívét a fiakhoz. Milyen csodálatos dolog. Mekkora ellentétek vannak. Mindenki tudja a saját családjában. Mekkora feszültségek vannak. Hát ez a bűn. Ahogy Istentől elszakad az ember, egymástól is elszakadunk. Ahogy az Úrhoz meg fogsz térni, visszatérsz az apádhoz, az anyádhoz, a fiadhoz, a gyermekedhez, és meggyógyítja a mi kapcsolatainkat. Mert a szeretet gyógyít, csak a szeretet gyógyít. Igenis, meg kell térnünk, ha azt akarjuk, hogy jobbá legyen a társadalmunk. Az egyház, tudjuk, az egyház csak akkor egyház, ha itt van közöttünk Krisztus. De a társadalomban sóvá, ugye, ezt mondja az Úr Jézus, hogy sóvá és világossággá kell lennünk. A társadalomban igenis iszt kellene adni és képviselni kellene, de csak akkor hisznek nekünk, ahogy tegnap mondta, majd ha látják az életedet, majd ha látják a megváltozott életedet, a tiszta és megszentelt életedet, a boldog életedet. Azt mondja itt az Úr, ezzel fejezi be, hogy boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, a családotok, a gyülekezetetek. Igen, gyönyörű lesz, ha mi engedelmeskedünk, ha együtt élünk, ami drága Istenünkkel, és valóban Isten fiaival leszünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, ismered a mi zúgolódásainkat, kérdéseinket, sokszor arcátlan vitatkozásunkat veled. Mi követelőzzünk, hogy először tedd rendbe az életünket, hozd rendbe a feszültségeket, hozd rendbe az elrontott dolgainkat, old meg az anyagi problémáinkat, és annyi követelésünk van, mint Jákobnak annak idején. De szeretnénk most úgy megállni előtted, Uram, hogy először hadd térjünk hozzád, hadd legyünk egészen a tiéd, és akkor megoldódnak a dolgaink. Csodálatos Isten vagy te, Uram, és bocsáss meg a mi hitetlenkedésünket. Bocsáss meg, hogy nem hiszünk neked, hogy valóban boldog néppé teszed a te népedet. Adj esélyt nekünk, hogy valóban próbára tehessünk téged. Adj esélyt nekünk, Uram, a megtérésre, a hozzád visszatérésre, és mindazoknak a dolgoknak a kitakarításába. Adj nekünk erőt, sőt, te takaríts ki az életünkből mindazt, ami neked nem tetszik. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te belépsz az életünkbe, és megszentelsz bennünket, és ez a célod, hogy valóban mi a te gyermekeid lehessünk, és boldog, kiteljesedett életet élő emberek lehessünk. Segíts meg ebbe, Urunk! Könyörülj a nyíregyházi gyülekezeteken, Uram, add, hogy világító fáklyákká lehessenek ebbe a városba. Add, hogy minden család élete tanúskodhasson arról, akik benned hisznek, hogy a te gyermekeid, és te megszenteled az ő életüket, és boldoggá teszed őket, bárcsak láthatóvá válna rajtunk a te dicsőséged, bárcsak ne szégyenítenénk téged, hanem mondhatnák a kívülállók, hogy boldog nép ez, amelynek Istene az Úr. Így könyörülj rajtunk. Amen.